Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket reformáció ünnepén, Isten tiszteletünkön. Reformáció ünnepének két igéjével, az egyik az 1 Korintus 3.11, ami Luther 95 tételének a végén is szerepel idézetként. Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. A másik ige pedig a 46. Zsoltár második verse, ami pedig Luthernek volt egy nagyon kedves Zsoltára, hiszen sok mindent elmond ez a Zsoltár azokról a küzdelmekről, amiben ő több mint 500 évvel ezelőtt benne állt, és az Isten ügyéért, Krisztusért és az emberek hitéért, üdvösségéért harcolt. Ez a Zsoltár, a 46. Zsoltár második verse, Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. Néhány dolgot szeretnék így előre elmondani az Isten tisztelettel kapcsolatban, hiszen a testvérek nem nagyon tudják, hogy mire számíthatnak. Alapvetően olyan lesz ez a mostani alkalmunk, mint a megszokott vasárnapi Isten tiszteletek. Van egy bevezető része, van az igehirdetés része, és van a végén a harmadik, az imádság része. De annyiban mégis más lesz, mint a megszokott, hogy a bevezető része nem liturgiával lesz, de nem is csak rövid liturgiával, hanem egy kis előadással Lutherről és a reformációról. Készültem néhány dologgal, amit szeretnék megosztani a testvérekkel, meg a Luther filmből egy részlettel, úgyhogy ez lesz az első része az Isten tiszteletnek. A közepén a prédikációs rész alatt a gyerekeknek fogok adni feladatot, és aztán a harmadik része pedig az imádság, amivel fogjuk zárni. És a másik különlegessége a mai Isten tiszteletnek, hogy nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy Luthernek mik voltak a különlegességei. Mit szeretett nagyon Luther? Van-e ötletünk? Mit szeretett nagyon Luther? Akkor tippeljünk. Bezárkózni? Szeretett az Istennel kettesbe lenni, és dolgokat az Istennel megbeszélni, tusakodni, igen, de én most nem erre gondoltam, hanem olyan valamire, amit mi is fogunk itt csinálni, és mindig szoktunk csinálni, és a testvérek is nagyon-nagyon szeretik. Női körön alig lehet lelőni az asszonyokat, mert annyira szeretnének. Énekelni, így van, énekelni. De Luther nem csak, hogy énekelni szeretett, hanem maga is írt énekeket, mert azt mondta, hogy olyan dallamokat, amit az emberek akkoriban ismertek, és dúdoltak, és ilyen világi szövegeket énekeltek rá, azokat a dallamokat sokszor felhasználta, nem mindig volt, amikor dallamot is írt hozzá, de hogy olyan szövegeket írt, amin keresztül a Biblia tanítását tanította az embereknek. Ugye akkor még nem volt kézben a Biblia az embereknek, ő fordította le német nyelvre a Bibliát, tehát hogy az énekeken keresztül is tanulják a hitbeli dolgokat, és erősödnek Krisztusban. Na és megnéztem az énekes könyvbe, rengeteg Luther ének van az evangélikus énekes könyvbe. Ha valakinek van kedve, esetleg végig lehet lapozni, ott a lap alján vagy a lap tetején ott van, hogy Luther Márton írta a dallamot vagy a szöveget, és ezek közül választottam a mai Isten tiszteletre négyet. Tehát ma kizárólag olyan énekeket fogunk énekelni, amit a reformátor Luther Márton írt, és figyeljük majd a szövegét. Bogival, amikor átnéztük ezeket az énekeket tegnap, akkor egyik a másik után, ahogy vettük, mindig azt arra csodálkoztuk rá, hogy milyen komoly teológiai mondani valója van minden éneknek. Úgyhogy így énekeljük akkor, hiszen a reformáció ünnepe akkor ér valamit, hogyha minket a Krisztussal való kapcsolatunkban megerősít, a hitünkben megerősít, és nem csupán a múltról gondolkodunk együtt, vagy ismereteket akarunk szerezni, hogy mi volt pár száz évvel ezelőtt, hanem azt éljük meg, hogy mi közelebb kerültünk Krisztushoz. Na így énekeljük akkor a kezdő énekünket, a 254-es számú éneket. De ez az ének, az erős vár a mi Istenünk, ez miről nevezetes? Tudja-e valaki? Ez az evangélikusok himnusza. Gyerekek! Ha himnusz van, azt hogy szoktunk énekelni? felállva bizonyám. Úgy szoktuk énekelni ezt az éneket, ami 4 versből áll, hogy az első verset fennállva, utána leülünk, és a második, harmadik, negyedik verset, azt pedig ülve énekeljük. Természetesen a kántorunk végig ülhet. Nem abban az énekeskönyvben van az ekében, hanem az evangélikus énekeskönyvben. A 254-es számú ének. Tényleg, ha valakinek a kottára szüksége van, akkor lehet, hogy jó, ha ott van az énekeskönyv előttetek.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, ha hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, hogy gazdagon megajándékoztál minket a reformáció örökségével, az evangélium világosságával. Megvalljuk, hogy gyengének érezzük magunkat a hitben és a jó cselekvésében. Légy erős várunk és segítségünk, erősíts meg minket Krisztusban, növeld és tedd tudatossá hitünket, hogy az evangéliumhoz méltó élettel tegyünk bizonyságot Krisztusról, és így építsük egyházad egységét. Amen. Akkor ide jövök közelebb a testvérekhez, és ha szeretnél, ülj be a padba nyugodtan. Akkor szeretném kérni az első diát, ugyanis ha reformációról beszélünk, akkor arra a történelmi eseményre gondolunk, ami Luther Márton, azaz Martin Luther nevéhez fűződik. Ő 1483-ban született, november 10-én, Eisleben-ben, ez ugye a mai Németország területén található, és egy olyan családból származik, hogy az édesapja bányász volt. Tudja valaki, hogy mi az, hogy bányász?
Minden.
De a gyerekeket szeretném kérni, hogy magyarázzák el nekem, hogy mi az, hogy bányász. Mit csinál a bányász? Prédikál a templomban? Nem. Tanítja a gyerekeket az iskolában? Kapál a kertben? Ha nem? Lent van a föld mélyében, és onnan a bányákból nyeri ki azt, amit éppen bányásznak. Könnyű munka-e a bányászat? Nem. Nagyon nehéz munka. Luthernek az édesapja bányász volt, egy szegény ember, viszont nagyon keményen dolgozott, és elérte azt évek során, hogy egy kis jövedelemre tett szert, úgyhogy tudott bérelni egy kis bányát, és annak a jövedelméből aztán egy picit tehetősebbeké váltak. Nem voltak nagyon gazdag emberek, de az számára egy óriási dolog volt, hogy egy szegény emberből lett valaki, és végig ott volt a fejében az, hogy olyan jó lenne, hogyha a családja igazán nagy lehetne, meg jól élhetne ebben a világban. Na és, amikor elkezdtek ugye érkezni a gyerekek a családba, akkor kiderült elég korán az, hogy a Márton nevű fia kivételesen okos gyerek, úgyhogy 5 éves korában már beiratták az iskolába. Aztán vitték át egy jobb iskolába, meg átvitték egy következő, ott felsoroltam néhány város, hogy milyen iskolákba jár, és végül is az édesapának az volt az álma, hogy hát ebből a gyerekből majd jogász lesz, és akkor mondjuk ő lesz a királynak, vagy a választó fejedelemnek a tanácsosa, vagy kancellárja, vagy valami ilyen befolyásos ember, nagy gazdagsága lesz az egész családnak, és hát dolgozott keményen, hogy az iskolában az oktatását biztosíthassa ennek a Mártonnak. Igen ám, de Márton el is végezte az egyetemet, alapképzés, mesterképzés, akkoriban is úgy volt, mint ahogy ezt most mondják, amikor én jártam egyetemre, nem így volt, úgyhogy nekem ez akkor nem volt annyira egyértelmű, és már eljutott egészen odáig, kiváló minősítésekkel, 1505-ben, hogy elkezdte a jogi tanulmányait. Igen ám, de akkor nyáron, amikor utazott egyik városból a másikba, hirtelen hatalmas vihar csapott le a környékre. Egyébként én ezt szimbolikusnak éreztem, hogy itt Isten tisztelet előtt is jött egy vihar, ha nem is olyan nagy, mint amilyen Luther életében, meg nem volt villámlás, de ugye az volt bennem, hogy na hát ez illik ehhez, hogy jön egy vihar, ami ki akarja mozdítani az embereket abból, hogy elmenjenek oda, ahová menniük kell, de azért az Isten a viharokat is fel tudja használni arra, hogy megszólítsa az ő embereit. Na ebben a viharban Luther nagyon félt. Volt több minden esemény is akkor az életében, amikor ő szembesült azzal, hogy hát attól, hogy ő fiatal, attól még mondjuk jöhet egy betegség és meghalhat, vagy volt egy balesete, amiben kis hián múlt, hogy bele nem halt, és akkor aztán jött ez a hatalmas nagy vihar, és ahogy szaladt a mezőn, hát egyik fától szaladt a másikig, nem tudta, hogy villámláskor ez nem egy életbiztosítás, de szaladt a viharban, akkor közben imádkozott, de ő nem Jézushoz imádkozott, mert neki azt tanították, hogy a szentekhez kell imádkozni. Úgyhogy ő imádkozott a bányászoknak a védőszentjéhez, Szent Annához, és imádkozott, és tett egy fogadalmat. Azt mondta, hogy Szent Anna segíts, ha életben maradok, akkor elmegyek szerzetesnek. Mi történt ezután? Elcsendesült a vihar, meghalt, vagy életben maradt? Életben maradt. Hát akkor mit lehet ilyenkor tenni? Hát vagy az, hogy jaj, nem is emlékszem arra, hogy mit ígértem, vagy az, hogy betartom azt, amit ígértem. Most ott volt ez a fiatal ember, ígéretes karrier állt előtte, egyébként ő is akart volna azon az úton menni, amin az édesapja szerette volna, hogy végigmenjen. De ott volt benne, hogy én megígértem ezt a viharban, tulajdonképpen az Istennek ígértem meg, hiszen amikor ahhoz a szenthez imádkoztam, azért ott mégiscsak az Istennek szólt az az ígéret, és ha én ezt most nem tartom be, akkor annak súlyos következménye lehet. Az Istennel nem lehet játszani, nem lehet csak úgy mondani valamit, aztán én nem veszem komolyan. Úgyhogy szólt a családjának, meg a barátainak, hogy akkor ő szerzetes lesz. Megpróbálták lebeszélni erről, de hajthatatlan volt. Na és akkor bement még akkor abban a hónapban az Erfurti, ez ugye a városnak a neve, abba a szerzetesi kolostorba, ami Ágoston rendi szerzetesi kolostor volt. Tudja valaki, hogy ki az az Ágoston? Azaz Augustinus. Miről nevezetes Augustinus?
Megtért
a kicsapongó életéből, és a teológiai tanítása miről szólt? Arról, hogy nem a mi cselekedeteink számítanak az üdvösségnél, hanem az Isten kegyelme. Pont az Isten egy olyan szerzetesi kolostorba térítette be Luthert, ahol azért hiába volt a nagyegyháznak a legfőbb tanítása, hogy minden a cselekedetekről szólt, ahol azért a névadója a kolostornak Augustinus volt, aki tudta azt, hogy milyen elveszettnek lenni az Isten nélkül, milyen a bűnbe lenni, és milyen az, amikor az Isten megtalál, és nem rajtam múlt, hanem egyedül az Isten kegyelmén. Na, ott volt Luther ebben a kolostorban, és ott megpróbált nagyon jó szerzetes lenni. Mindent megcsinált, amit mondtak, sőt, még többet is. Mondták, hogy hányszor kell imádkozni egy nap, ő sokszor annyit imádkozott, sokkal többször mondta el a mi atyánkot, meg az összes imádságot, ami elő volt írva. Vagy volt az, hogy böjtölni kell, meg önsanyargatást, meg korbácsolni kell magát, meg bűnvallást kell tenni, meg annyi szabály volt, hogy én ezt el sem tudom a testvéreknek mindet sorolni, de Luther nem csak úgy megtanulta, hogy mit kell gondolni ezekről, hanem mindet sokszorosan csinálta is. Mert hogy az Istennel jóba kell lenni, az Isten haragszik a bűn miatt, ki kell békítenem az Istennel, és nekem mindent meg kell tenni, hogy az Istennel rendben legyek. És ezt csinálta, és azt érezte, hogy de hát valahogy mikor lesz ez elég? Honnan fogom tudni, hogy elég jót tettem, hogy most már nem haragszik rám az Isten? Én továbbra is azt érzem, hogy kevés vagyok neki, most mit csinálja? És akkor volt neki egy lelki vezetője, aki azt mondta, hogy hát nézz Jézusra, Augustinusról nevezték el azt a szerzetes rendet. Ők tudták, hogy Krisztusra kell mutatni, de hiába mondta Luthernek, Márton testvérnek, ő ezzel akkor nem tudott mit kezdeni, nem értette. De aztán a lelki atya azt mondta, hogy el kell mennie teológiát tanulni, meg pappá is szentelték, meg el kell mennie teológián tanítani is, mert hogy ebben előre kell haladnia, és a szerzeteseknél egy fontos szabály volt, hogy amit mond a főnök, engedelmeskedni kell. Na és akkor, hogy folytatódik a történet? Mehetünk a következő diára. Volt egy nagyon megrendítő élménye 1510-ben. Ugyanis a rendfőnök őt meg egy társát választotta ki, hogy menjen el Rómába, egy hivatalos ügy volt, a kolostoroknak volt valami ügye, amit el kellett intézni, elment Rómába, és ő nagyon készült erre az útra. Tudjuk, hogy mi volt Rómában ekkor? Illetve most is.
Pápaság.
A pápa, még akkor nem, a pápa, illetve igen, árulták már, a pápa székhelye Róma, tehát ő nagyon készült rá, hogy megyek a szent helyre, és az nekem lelkileg egy micsoda óriási élményt fog jelenteni. És akkor elment Rómába, és mit látott? Hogy feslettek a papok, bordélyházba járnak, meg lovagol a pápa, mint valami katona, vagy valami hadvezér, meg hogy árulják a cédulákat, még ő maga is vett belőle, igen, hogy hát valakinek az üdvét akkor majd biztosítsa, és olyan rossz érzéssel jött onnan el, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Nem azt érte meg, hogy itt akkor az Isten engem felemelt magához, hanem borzasztó, hogy ide eljöttem, jobb lett volna nem látni. Na és ezek után, közben ugye a teológián előre haladt a tanításban is, meg a tanulásban is, a Szentírás Tudományok doktora lett. Tehát kezébe adták a Bibliát héberül, görögül, és neki azt kellett olvasnia, tanulmányozni és tanítani. És ez volt az a pont, ami az ő életében hozott egy óriási fordulatot. Ugyanis olvasta a Bibliát, és egy csomó olyan dolgot talált benne, hogy azt mondta, hogy itt van az Isten igéjébe ez, az egyház meg tanított valamit, és a kettő nem ugyanaz. És egy csomó ilyet vett észre a Bibliában. De ami a legnagyobb dolog volt az ő számára, ami 1515-16-os évben történt, az a torony élménye volt. Volt egy torony szoba, az volt a dolgozó szobája, ott olvasta a Bibliát, és abban az évben éppen a római levelet kellett tanítania a hallgatóknak, úgyhogy abba nagyon mélyen elmélyedt, és a római levél első fejezetének 17. versében melyik igét találta? Ott van kiírva zöldre. Az igaz ember a hite által él. Mondjuk el együtt? Az igaz ember a hite által él. És ez egy óriási megvilágosodás volt számára. A hite által. Nem a cselekedetei által. Nem neki kell jónak lenni, meg ezt csinálni, azt csinálni, amast csinálni, hogy az Isten kibékítse. Hanem arról szól az egész, hogy csak hinni kell Jézusban. És egyre olvasta tovább a római levelet, és aztán olyanokat olvasott benne, ami a megigazulásról szólt, ami azt jelentette, hogy az Isten minket, ha hiszünk Jézusban, akkor ránk néz, és nem azt látja, hogy ez egy bűnös ember, aki pokolra való, hanem azt látom, hogy hisz Jézusban, és Jézus miatt őt igaznak nyilvánítom. És ha én azt mondom rá, hogy ő igaz, akkor ezt senki nem kérdőjelezheti meg. Luther számára ez olyan volt, hogy mint akit felemeltek, abból a nyomorúságból, amiben korábban benne volt. És azt értette meg, hogy nem az ember cselekedetei számítanak, hanem az Isten cselekedete Jézus Krisztusban, és ezt jelenti a kegyelem. És ezt nekem hittel el kell fogadnom, és akkor már nem félelmetes az Isten, hanem szerető Isten, egy atya, aki közel jött hozzám. Menjünk tovább. Na és akkor így érkeztünk meg a búcsú cédulákkal kapcsolatos botrányhoz. Ugyanis ment ez a búcsú cédula árusítás, ami aztán az 1515-ös évtől kezdve nagyon eldurvult, ugyanis akkor, ugye új pápa került a Rómába, 10. Leó pápa, aki mindenáron a Szent Péter bazilikát építését be akarta fejezni, nagyon sok pénz kellett, keresett magának olyan érsekeket különböző helyeken, akik jó pénzért vállalták, jó haszonra, hogy akkor beállítanak olyan embereket, akik minél gyorsabban sok pénzt tudnak szerezni erre, és akkor beindult gőzerővel ez a búcsú cédula árusító biznisz. Na most, mi volt ennek a búcsú cédula árusításnak a lényege? Azért csináltam ezt az ábrát, mert szerintem így jobban megértjük, mint hogyha csak simán beszélek. Azt tanította a katolikus egyház, egyébként ma is így van ez, csak most nincs búcsú cédula, hogy ugye van a földi életünk. Ha az ember meghal, akkor a földi élete után vagy a mennyországba kerül, vagy a pokolba, vagy a kettő közé a tisztító tűzbe, a purgatóriumba. Most kik kerülnek a mennyországba? A katolikus egyház tanítása szerint azok, akik megérdemlik, akik szentek, akiknek elegendő jó cselekedete volt az életükben, hogy bejussanak a mennyországba, hogy megfizessék gyakorlatilag a jó cselekedetekkel a belépő díjat. Kik kerülnek a pokolba? A nagyon bűnösök, akiknél egyértelmű, hogy pokolra valók. No, de hát azért az átlagember azért az se nem szent, se nem olyan alávalóg az ember, nem. Hát jó emberek vagyunk, ugye testvérek? Jó emberek. Hát a legtöbb ember ilyen. Na hát akkor ővelük meg mi lesz? Hát nem mehet a mennyországba, de pokolra se való, akkor hova menjen? Sehol nincs neki hely. Hát menjen a purgatóriumba, ott egy kicsit még tisztogatják, mosogatják, leszedik róla, kiégetik még belőle, ami nem mehet a mennyországba, és amikor azt megcsinálták vele, akkor mars, mehet tovább a mennyországba. És a búcsú cédula árusítás az azt jelentette, hogy ha valaki megvásárolta a cédulát, akkor megrövidíthette a tisztító tűzben töltött szenvedésének az idejét. Saját maga számára is előre, meg a nagypapának, a nagybácsinak, a hogy tudom én, kicsodának, akinek akarta, mindenkinek lehetett vásárolni jó pénzért. És hát az emberek, mivel... Mi ez? Biblia. Mivel ezt nem olvasták, mint ahogy Luther olvasta, meg néhányan azért olvasták, hogy ilyen nincs a Bibliában, hát az emberek nyilván elhitték, és rettegtek attól, hogy borzalmas lehet ott égni a tisztító tűzbe. Hát persze, inkább nem eszek, csak vegyem meg a cédulát, és akkor mehetek hamarabb a mennyországba. És... ugye miért, milyen tanítás alapján mondta ezt a katolikus egyház? Na, ez is egy durva. Mennyei biznisz. Ugye ott vannak a, hogy hívták azokat, akiknek sok jó cselekedetük volt?
Szentek.
Így van. A szenteknek megvoltak a jó cselekedeteik. De mondjuk, én XY szent, mondjuk teszem azt, 100 jó cselekedetet produkáltam halálomig. Megyek a mennyországhoz, és ott azt mondják nekem, hogy 80 jó cselekedet kell a belépéshez, akkor én a 80 jó cselekedettel bemegyek, azt kifizetem. De ott marad még 20. Hát az a nem mehet kárba, az a 20 bekerül egy mennyei kincses ládába, ami ott vár a sorára, hogy majd valakinek odaadják. És azt tanította a katolikus egyház, hogy hát a pápának, mivel ő Krisztus földi helytartója, hatalma van arra, hogy ebből a mennyei kincses ládából lehívja a fölösen belakott jó cselekedeteket, tehát aki megvásárolja a búcsú cédulát, annak a részére beváltják ezeket a plusz jó cselekedeteket. Tiszta biznisz, ugye? Hát Luther elborzadt, menjünk tovább. Luther elborzadt, amikor ezt hallotta, ott, abban a választó fejedelemségben, ahol ő dolgozott, ugye Wittenbergben volt már ekkor teológiai tanár, meg pap, ott a választó fejedelem ezt nem engedte meg, de a szomszéd választó fejedelemségben, ami nem volt messze Wittenbergtől, ott Albrecht Manciések az egyik fő ilyen üzletelő volt, onnan átmentek Wittenbergből az emberek, hát ha itt nem lehet hozzájutni, hát akkor elmegyünk a szomszédba, bevásárlunk ott. Itt nem lehet Kisvárdán bevásárolni, mit tudom én, milyen üzletbe, de van Nyíregyházán, hát nyilván elmegy az ember Nyíregyházára, és bevásárol Nyíregyházán. Hát ott is ezt csinálták, és jöttek vissza, lobogtatták a búcsú cédulákat Luthernek, a hívek a templomba, hogy rendben vagyok, mert megvásároltam a búcsú cédulát. És ezért írta meg Luther a 95 tétel, amit 1517. október 31-én szegezett ki a wittenbergi vártemplom kapujára, a hagyomány szerint, de egyébként elküldte Albrecht Manciérseknek, meg hát aztán a bíborosoknak, meg a pápának is, hogy tudjanak róla, mert ő azt hitte, hogy legmagasabb szinten nem is tudja például a pápa, hogy mi folyik itt, teljesen jó hiszemű volt, mert hát nyilván, ha pápa tudná, azonnal rendet csinálna. Hát aztán kiderült, hogy a pápa tud róla, sőt, ő indította ezt az egészet. És ebből a 95 tételből elhoztam, van egy ilyen nagy lapon, egy ilyen szép kinyomtatott, majd ha megyünk kifelé, rá lehet nézni, meg itt is marad még majd egy kicsit, hogy milyen tételek vannak benne. Én kettőt emeltem ki itt most a diánál, az egyik például a 32. tétel, örök büntetést kapnak tanítóikkal együtt azok, akik a búcsú cédulák biztonságában hiszik magukat az üdvösség dolgában. Tehát Luther azt mondta, hogy ez az egész búcsú cédula, ez nem csak arról szól, hogy nagy probléma az, hogy üzletelnek a hit dolgaival, hanem az, hogy az emberek üdvösségével játszanak. Mert az az ember, aki megveszi, az hátradől, hogy hát akkor én rendben vagyok az Istennel, és nem fog bűnbánatot tartani, nem fogja keresni Krisztust, és nem fog üdvözülni azért, mert becsapták, és hamis biztonságérzetbe ringatták. Ez üdvösségkérdés, és ezt nem szabad így hagyni. Vagy a másik, ugye arról szólt, hogy van a kincs, a kincses láda. Azt mondta Luther, hogy van az egyháznak kincse, de mi az egyháznak a kincse? Az Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma. Na ez a kincs, ami az egyházban van, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangélium, az Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma, az, ami az egyháznak a kincse. És akkor menjünk tovább, azt hiszem most jön a film részlet. A Luther filmből egy 10 perces részletet választottam ki, a búcsú cédula árusításról szóló részt. Tetszelnek hívják egyébként az árust.
Krisztus megkapja, ajándékot küld nektek. Ajándékot rendkívül a hihetőzetről. Rendkívüli kulcs célulát. Ezeket a Szent Péter Bazilika építésére fordítanak. Ahol itt az apostolok mondja, hogy végében ugatnak. Megkívülve esőtől és széltől. A vadállatok talán támadásait. Figyeljétek! A Szent Atya szavait, aki ezt mondta. Tényed követ, Szent Péterbe, és a saját megváltásod és boldogságod alapozott meg veled a mennyben. Hogyan? Ezzel a kulcs célulát. Mikor? Ma este, és csak ma este. Keresd az Urat, ami ő közel van. Itt a lehetőség. Megszaladd el.
Felséges fejedelem, előjárunk Krisztuson is.
Állítsuk akkor meg. Szóval durva. Láttuk az arcokat. Nagyon jól bemutatja egyébként a film, hogy micsoda kárt okozott mindez, és micsoda kegyelem az, hogy az Úr adott bátorságot Luthernek, hogy mert szólni, és voltak mellette olyan emberek, akik tudták őt segíteni. Nem biztos, hogy, tehát volt például itt ez a bíborosnak volt az embere, féltek, hogy mi lesz itt, hát újat húzni a pápával, a legfőbb hatalom volt akkor világi értelemben is, meg egyházi értelemben pláne, de végül is Luther annyira tudta azt, hogy nincs más lehetőség, ehhez kell ragaszkodni, hogy beálltak mellé. Na és akkor jöttek a támadások, ezt csak röviden szeretném felvázolni, mert erre a 95 tételre akartam most a hangsúlyt helyezni, hogy jöttek a támadások, beidézték őt mindenféle hatóságok elé, annyit sikerült elérni, hogy ne kelljen elmennie Rómába, mert onnan biztos, hogy nem jött volna élve haza, hanem maradjon a választó fejedelem területén, mert ott mégiscsak egy kis védelmet élvezett. De végül is 1521-ben két átkot is kimondtak rá. Először kimondták rá az egyházi átkot, az azt jelentette, hogy a pápa kiközösítette az egyházból. És mivel azt tanították, hogy üdvösség csak az egyházon belül lehetséges, ezért az egyházi átok, az gyakorlatilag a pokolra jutást jelentette, ha az illető ezt ugye elhitte. És aki nem olvasta a Bibliát, az nyilván elhitte, hogy azt tanították, a papok tudják, meg a pápa tudja. Luther nem ijedt meg az egyházi átoktól, mert azt mondta, hogy az egyházon kívül lehet üdvösség, de Krisztuson kívül nem. Úgyhogy mert kitartani a tanítás mellett, meg Krisztus mellett. Aztán jött májusban a Wormsi Birodalmi Gyűlés, ahol beidézték a császár elé, ott pedig próbálták rákényszeríteni arra, hogy vonja vissza a tanításait. Ő azt mondta, hogy idézem ezt az idézetet, ha a Szentírásból meg nem győznek, akkor semmit nem vonok vissza, mert az én lelkiismeretem az Isten igéjéhez van kötve, Isten igéjének a fogja. Más nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. És ezek után kimondták rá a birodalmi átkot, az meg azt jelentette, hogy bárki bármit csinálhat vele, semmilyen következménye nem lesz. Birodalmi átok az gyakorlatilag egyenlő volt a halálos ítélettel. És ahhoz, hogy életben maradjon, a választó fejedelem Bölcs Frigyes azt találta ki, hogy elraboltatta Luthert, amikor ment hazafelé Wormsból. Senki nem tudta akkor 10 hónapra, hogy hova tűnt Luther, azt hitték, hogy megölték egyébként, de nem, elvitték Warburg-várába, ahol áruhában, álnéven, Györgylovakként élt. És arra használta fel ezt az időt, gyakorlatilag 3 hónap alatt lefordította az új szövetséget görög nyelvről német nyelvre, de úgy, hogy 10 hónap múlva már a könyvkiadás is elkészült, ugye előtte találták fel a könyvnyomtatást, tehát könnyedén lehetett sokszorosítani az Isten igéjét, és egyébként 34-ben pedig már a teljes Biblia fordítás is elkészült. És pár dolgot még utána kiírtam, de erre most nem szeretnék rátérni, hanem még azt a jelenetet nézzük meg az 1 óra 33 perc 50 másodpercnél a Bibliával kapcsolatosan, mert amikor elkészül az új szövetség, akkor ő az új szövetség fordítást elviszi Bölcs Frigyes választófejedelemnek. Annak a vála egyébként nagyon jól játszik a színész. A filmben van olyan jelenet, ahol a választófejedelem az erekje gyűjteményét nézegeti, mert teljesen benne volt ő is abban, ami akkor a tanítás volt, hogy mindenféle szentnek a csontjait, a szempilláját, a mit tudom én, mit kell összegyűjteni, és az a választófejedelem, amikor aztán Luther mellé áll, ő maga is ezt a tanítást elkezdi figyelni, komolyan venni, és kidobálja az erekjegyűjteményt, és amikor jön Luther, hogy készen van az új szövetség, akkor olyan örömmel nyúl érte, hogy akkor olvashatom, akkor ez most az enyém, és ezt szántam a záró résznek itt a luteres részhez, hogy legyen bennünk ugyanez a vágy az Isten igéje iránt, hogy megkaphatom, olvashatom, szól hozzám az Isten igéje, hát legyen. Na nézzük, mert ez egy 2 perces kis részlet.
Thank you.
és akkor ezt gondoltam így, lehet, hogy kicsit tömény volt, de biztos, hogy nagyon sok minden fog még bennünk mozogni és forogni a következő napokban ezzel az üzenettel kapcsolatban. Gyertek, kérlek, hogy gyertek ide, mert egy színezővel készültem, nektek Luther rózsát kell elkészíteni, ide tudtok csücsülni, és mi pedig énekeljük a fő éneket. Itt van a minta, hogy hogy kell kinéznie, és... Ja igen, ott is fönt van, bocsánat. És ha készen van, akkor ki is lehet várni. És a hátuljára pedig rajzolhattok olyan dolgokat, ami titeket emlékeztet arra, hogy ide tartozunk az evangélikus gyülekezethez, jó? Amíg én prédikálok, addig ti ezt csinálhatjátok. Mi pedig akkor énekeljük a jelölményünk keresztjének énekét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a negyedik fejezetben, az ötödik, hatodik és hetedik versben a következőképpen. Második korintusi levél negyedik fejezetéből olvasom az igét, az ötödik verstől. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor beszélgettünk a testvérekkel arról, hogy mikor legyen ez a reformációi istentisztelet, akkor két lehetőség volt előttünk. Az egyik, hogy délelőtt 10 órakor a megszokott istentiszteleti időpontban, a másik pedig, hogy esetleg délután este felé, amikor a női kör szokott lenni az esti alkalomnál. És végül azért döntöttünk úgy, hogy délután 5 órakor szeretnénk kezdeni, mert hogy október 31-e munkanap, ezért, hogyha olyan is szeretne eljönni, aki egyébként dolgozik, akkor legyen rá lehetősége, hogy ide érjen. Tehát teljesen praktikus oka volt annak, hogy miért most van az istentisztelet. Viszont amikor belemélyedtem abba az igébe, hogy mi a prédikációs alapige a reformáció ünnepén, akkor azt éreztem, hogy az Úristen ezt az időpont választást, ezt talán szimbolikusan adta most nekünk. Hiszen én 4 órakor jöttem, hogy bekapcsoljam ugye a padfűtést, akkor már kezdett sötétedni, igaz, hogy az eső miatt is jobban, de amikor már a testvérek ideértek, addigra már teljes mértékben sötét volt kint. És talán furcsa ez számunkra, hogy jövünk az istentiszteletre, és már sötét van. Az nem fura, hogy mondjuk jövünk női körre, meg bibliaórára, és sötét van, hiszen ezt megszoktuk, de Isten tiszteletre a templomba nem szoktunk olyankor jönni, hogy már sötétben indulunk el. Miért foglalkozom most nagyon ezzel a sötétben jöttünk a templomba dologgal? Hát azért, mert ennek a mai prédikációs alapigének a 3 mondatából a középső mondata az, amire én most a hangsúlyt szeretném fektetni az ige hirdetésben, aminek a sötétség világossága a fő témája. Sötétségből világosság ragyogjon fel, mondja az Isten, és ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Talán nem véletlen az, hogy ma nem csak hallunk a sötétségről, de olyan helyzetbe is hozott minket az Isten, templomba jövet, hogy meg is tapasztaljuk a sötétséget. És talán azért hozott minket az Isten ilyen helyzetbe, hogy kapjuk fel a fejünket. Nem lehet az, hogy nem csak körülöttünk van sötétség, de talán bennünk is? És talán rögtön azt mondják a testvérek, hogy ó, nem, mi hívő emberek vagyunk, megtértünk, igét olvasunk, milyen messze vagyunk attól, amiről itt szó volt, hogy milyen állapotban volt az egyház akkoriban, amikor Luther elkezdte szegezni a tételeit. Ne zárjuk le olyan gyorsan ezt a választ. Drága testvérem, hadd mondjam most ilyen formában, hogy mindenki érezze személy szerint, szóló kérdésnek, hogy drága testvérem, engedd meg, hogy megállítsom ma téged a reformáció ünnepének igéje. Nincs olyan területe az életednek, amire sötétség borult? egy valamilyen területe az életednek, ami sötétbe került, annak ellenére, hogy egyébként elvileg hitben jársz és Krisztusé vagy? Vagy nincsenek olyan dolgaid a mindennapokban, amelyeken nem ragyog át az Isten világossága? Nincs olyan, amit azért rejtegetsz, mert hogyha ezt megtudnák mások, akkor összedőlne a rólad alkotott képük? Nincs sötétség? Lehet, hogy van. És lehet, hogy azért kellett ma ide eljönnünk, nem csak azért, hogy ismerjük meg a reformáció történetet, hanem azért, hogy az Isten rámutathasson arra, hogy van egy ilyen terület az életedben. Az első sötétséges mondatban az Isten fogalmazza meg ezt, és nagyon egyértelműen fogalmaz. A sötétségből ragyogjon fel a világosság. Nem azt mondja, hogy ha esetleg véletlen netán van sötétség, akkor, hanem azt, hogy a sötétségből ragyogjon fel a világosság. És ezt írja a korintusi gyülekezet tagjainak. Egy gyülekezet tagjainak írja, tehát megtért hívő embereknek írja ezt a mondatot, hogy az Isten ezt mondja, a sötétségben ragyogjon fel a világosság. Azaz, van sötétség. Benned is, bennem is, a közösségünkben is. És ha megtértél, ez akkor is igaz még rád. És drága testvérek, nagyon mélyen megérintett ennek az igének a kapcsán, hogy jaj annak a kereszténynek, és jaj annak a gyülekezetnek, amelyik azt hiszi, hogy ő már mindenestől teljesen a világosságban van, azért, mert valamikor egyszer átadta az életét az Úrnak. Ecclesia semper reformanda. Az egyháznak mindig megújulásra van szüksége. Tanították a reformátorok. Vagy Luther Márton a 95 tételt ezzel kezdte, direkt nem mondtam ott, hiszen a prédikációban akartam kiemelni, hogy az első tétele így hangzik, amikor a mi úrunk és mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Nem csak egyszer a nagy fordulatkor, hanem mindenkor, egész élete az embernek, a hívő embernek megtérés, bűnbánatra térés legyen. A sötétséggel való harc, a sötétségen a Krisztus átragyogó világosságának a megtapasztalása nap mint nap, újra és újra. Mert hogy a gonosz folyamatosan támad, és folyamatosan megpróbálja kiragadni az embert az Isten kezéből, és mindig megtalálja a rést, mindig megtalálja a gyenge pontot, nálad is nagyon jól tudja, hogy mi a gyenge pont, nálam is nagyon jól tudja, és megtalálja, és bejön azon a ponton, és megpróbál tönkretenni. Hiába figyelünk, hiába akarunk szilárdan megállni, nem tudunk. A hívő emberek életében is vannak nagy bűnök, vannak nagy bukások, és aki ezt nem veszi tudomásul, az nagyon nagy bajba kerül. De számomra ez a mai ige egy fantasztikus biztatás. Mert arra hív ma minket az Isten, hogy lássuk meg ennek a veszélyét. Aztán lássuk meg azt a sötétséget, azt a mostanit, ami most egy területére az életünknek belopakodott, azt a konkrét dolgot, amit nem jár át az Isten világossága, ami szégyenteljes, titkolt vagy mocskos, és ne menjünk addig haza, amíg azt az Isten világosságra nem hozta. Testvérek, lehet, hogy ez a mai Isten tisztelet egy ilyen fordulat, talán egy-egy testvérnek az életében, vagy talán a gyülekezetünk életében. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, kell az őszinte bűnbánat. Kell a felismerés és a beismerés. És hogy megadod magad az Istennek. Vajon megtörténik-e ez ma velünk és bennünk? Hogy az Úr ezt akarja, az nem kérdés. Hiszen ő maga mondja, sötétségből világosság ragyogjon fel. De te, drága testvérem, te akarod-e ezt? És aztán a folytatása ennek a mondatnak. Ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Ez a másik, sötétséges mondata a mai igének. Az Isten mondta után az apostoli biztatás, a folytatás, a következmény, a cél, hogy mit eredményezzen az életünkben az, hogy megtörtént eseményé vált, hogy ő világosságot gyújtott a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Krisztus arcán az Isten dicsősége. Testvérem, hadd kérdezzem meg, te látod ezt? Te látod Krisztus arcán ragyogni az Isten dicsőségét? Látod a Krisztus arcát? Látod azt, hogy ő milyen hatalmas? Látod azt, hogy ő mire képes? Látod azt, hogy milyen mérhetetlenül szeret téged? Mit meg nem tud mozdítani azért, hogy a Krisztusé lehess, és hogy a benne való hitben aztán meg is maradj? Látod az Isten dicsőségét? Látod Krisztus arcát? Nem azért ünnepeljük a reformációt, és én sem azért akartam mindenáron reformációi istentiszteletet tartani itt a gyülekezetben, hogy beszéljünk a dicső múltról, hanem azért, mert ez is eszköz lehet az Isten kezében, hogy újra elénk állítsa a Krisztust, hogy mindennél fényesebben ragyogjon előttünk az Isten nagysága, és hogy minél nagyobbá legyen az életünkben az, aki a keresztet is vállalta értünk. Testvérem, beragyog-e ez most a szívedbe? Megérinti ez most a szívedet? Gyújt-e világosságot a sötétségben? Átéled-e azt te is személy szerint, hogy mit jelent a Semper Reformanda, az állandó megújulás? Vagy bele szoktál már ebbe, belefáradtál már ebbe, beleragadtál már ebbe? Azzal kezdtem, hogy már sötét volt, amikor jöttünk. És nem voltam benne biztos, hogy így alakult, de úgy alakult, hogy itt voltam, itt hagytam a templomot, és elmentem Bogiért, és mikor visszajöttem, akkor megérkeztem, és láttam, hogy itt a világosság a templomban. Jó volt így ide érkezni. Nem tudom a testvéreknek milyen érzés volt jönni ide a világosság felé. De most megyünk haza. Néhány perc múlva vége az alkalomnak, megyünk haza, és jó a közvilágítás, nem panaszkodhatunk olyan nagyon ebben a városban, de azért lesz olyan része az útszakasznak, ahol biztos, hogy újra megyünk keresztül sötét részeken. Én azt gondolom, hogy ennek is szimbolikus üzenete van. Hogy lássuk meg azt, hogy igenis van sötétség az életünkben, és lássuk meg azt, hogy mit jelent az, hogy mi bent lehetünk a világosságban. Indulunk haza, és hazaúton is lesznek olyan részek, ahol nem világít a fény. Éppen ezért emlékeztessen ez minket, hogy nagyon vigyázz. Légy résen, mert a gonosz Keresi a réseket, keresi a gyenge pontodat, mert az a célja, hogy elbuktasson téged, hogy berántson téged az ő teljes sötétségébe. De az Isten ezt nem akarja. Azért küldte el Jézus Krisztust, hogy téged megtartson az ő világosságában. Vagy ha belesodródsz és el tud valamennyire kapni, akkor kiszabadítson újra a kezéből. Emlékeztessen minket ez a sötét rész esetleg a hazaúton, hogy ilyen a gonosz is, adja ezeket a részeket. De felragyogott az Isten dicsősége Krisztus arcán. Nekem örök életem van, nekem van Krisztusom. Én tudom, mert itt van a kezemben a Biblia, itt van az Isten igéje, és az Isten igéje teljesen világosan és egyértelműen szól. Testvérem, ugye neked sincs kétséged. Imádkozzunk. Drága Urunk, kérünk téged, hogy te adj a szívünkbe igaz bűnbánatot, őszintességet, hogy felismerjük és beismerjük azokat a sötét dolgokat, amelyek berántottak magukkal minket, és amelyek szégyenletesek a te szemedben, és szégyent hoznak rád is. Kérünk, Urunk, hogy szabadíts meg ezekből. Állíts minket talpra, újíts meg minket, hiszen olyan nagy szükségünk van rád. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te nem hagytál el minket, nem hagytad el a tieidet, nem hagytad el a te egyházadat sem, és hogy te újra és újra küldesz embereket, akik hirdetik a te igédet, és hogy szól a te igéd. Kérünk téged, Urunk, hogy add a te szent lelkedet, hogy valóban értsük azt, amit te mondani akarsz nekünk, és valóban úgy tudjunk reagálni, ahogyan te mutatod nekünk. Kérünk, Urunk, segíts rajtunk. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most énekeljük a 402-es számú éneket. Imádkozzunk. Mindenható Isten, szerető mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy te mérhetetlen nagy szeretettel fordulsz felénk, és hogy nagy a te kegyelmed és irgalmad. Köszönjük neked azt, hogy elküldted a te egyszülött fiadat hozzánk, elküldted, hogy életünk és üdvösségünk legyen. Köszönjük neked, Urunk, hogy nap mint nap újra hívsz a veled való közösségre, az előtted való leborulásra, az őszinte bűnbánatra és a Krisztusban való hitre. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk személyes kéréseinket, mindennapi küzdelmeinket, hitharcainkat. Eléd hozhatjuk azokat a szeretteinket, akikért aggódunk, mert azt látjuk, hogy távol vannak tőled, vagy távol sodródtak tőled, pedig egykor közel voltak. És eléd hozhatjuk gyülekezetünk, egyházunk dolgát is. Kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk. És kérünk azért is, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Hallgasd meg azokat a fohászokat, amiket most csendben elmondunk neked. Köszönjük, Úr Jézus, hogy jó helyen vagyunk, ha hozzád jövünk, és jó helyen vannak a kéréseink is, ha rád bízzuk azokat. Hallgass meg minket, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Kettőszázharminckettes éneket énekeljük. Szentlélekre van szükségünk ahhoz, hogy újuljunk, mozduljunk, és hogy az egyházunk is újuljon, mozduljon. Ez legyen a záró énekünk, és ezzel térjünk haza otthonainkba. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét!